Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 150. Zsoltár első versét énekeljük el. A 150. Zsoltár első versét, ami így kezdődik: dicsérjétek az Urat, áldjátok ő szent voltát. Testvérek, és énekeljük a 488. énekünket, 488. dicséretünket, mindegyik versével. Az első verse így kezdődik: szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Sámuel próféta könyvéből olvassuk. Sámuel próféta első könyvéből, a 17. részből válogatott verseket olvasok. A 17. rész első 10 versét, és aztán a 16. a 25-től 27-ig, 31-től 37-ig és a 40-től 51-ig terjedő szakaszokat. És összegyűltek a filiszteusok seregeiket a harcra, és összegyűltek Sokónál, mely Júdában van, és táborozzanak Sokó és Azéka között Efes-Damminnál. Saul és az izraeliták pedig összegyűlének és tábort ütének az Élá völgyében, és csatarendbe állának a filiszteusok ellen. És a filiszteusok a hegyen állottak innen. Az izraeliták pedig a hegyen állottak túlfelől, úgy, hogy a völgy közöttük vala. És kijött a filiszteusok táborából egy bajnok férfiú, kit Góliátnak hívtak, Gát városából való, kinek magassága 6 sing és 1 arasz vala. Fején részsisak vala és pikkelyes páncélba volt öltözve, a páncél súlya pedig 5000 részsiklusnyi vala. Lábán rész lábpáncél és vállain rész pajzs volt. És dárdájának nyele olyan volt, mint a takácsok zugolyfája. Dárdájának hegye pedig 600 siklusnyi vasból volt. És előtte ment vala, ki a pajzst hordozta. És megállván kiállt a Izrael csatarendjeinek, mondván, miért jöttetek ki, hogy harcra készüljetek? Avagy nem filiszteus vagyok-e én, és ti Saul szolgái? Választhatok azért magatok közül egy embert, és jöjjön le hozzám. Ha aztán megbír velem vívni, és engem legyőz, akkor mi a ti szolgáitok leszünk. Ha pedig én győzöm le őt, és megölöm, akkor ti legyetek a mi szolgáink, és szolgáljatok mi nékünk. Mondta tovább a filiszteus. Én gyalázattal illetém a mai napon Izrael seregét. Állítsatok azért ki ellenem egy embert, hogy megvívjunk egymással. A filiszteus pedig előjött van a reggel és este, és kiállt vala 40 napon át. És mondának az izraeliták, láttátok azt a férfit, aki feljöve? Mert azért jött ki, hogy gyalázattal illesse Izraelt. Ha valaki megölné őt, nagy gazdagsággal ajándékozná meg a király. Leányát is neki adná, és atyának házát szabaddá tenné Izraelben. És szól a Dávid azoknak az embereknek, akik ott álltak vele, mondván, mi történik azzal, aki megöli ezt a filiszteust, és elveszi a gyalázatot Izraelről? Mert kicsoda ez a körülmetéletlen filiszteus, hogy gyalázattal illeti az élő Istennek seregét? A nép pedig e beszéd szerint felelt néki, mondván, ez történik azzal az emberrel, aki megöli őt. És mikor meghallották azokat a szavakat, melyeket Dávid szóla, megmondták Saulnak, ki magához hívatá őt, és mondta Dávid Saulnak, senki se csüggedjen el emiatt. Elmegy a te szolgád, és megvív ezzel a filiszteussal. Saul pedig mondta Dávidnak, nem mehetsz te a filiszteus ellen, hogy vele megvív, mert gyermek vagy. Ő pedig ifjúságától fogva hadakozó férfi. És felele Dávid Saulnak, pásztor volt a te szolgád, atyának juhai mellett, és ha eljött az oroszlán és a medve, és elragadott egy bárányt a nyáj közül, elmentem utána, és levágtam, és kiszabadítám a szájából. Ha pedig ellenem támadt, megragadtam szakállánál fogva, és levágtam, és megöltem őt. A te szolgád mind az oroszlán, mind a medvét megölte. Úgy lesz azért a körülmetéletlen filiszteus is, mint azok közül egy, mert gyalázattal illette az élő Istennek seregét. És mondta Dávid, az Úr, aki megszabadított engem az oroszlánnak és medvének kezéből, meg fog szabadítani a filiszteus kezéből is. Akkor mondta Saul Dávidnak, eredj el, és az Úr legyen veled. És kezébe vette botját, és kiválasztva magának a patakból 5 sima kövecskét, eltette azokat pásztori táskájába, mely vele volt, tudnélik tarisznyájába, és parittyájával kezében közeledék a filiszteushoz. Akkor elindult a filiszteus is, és Dávidhoz közeledék. Az az ember pedig, aki pajzsát hordozta, előtte volt. Mikor pedig oda tekint a filiszteus, és meglátta Dávidot, megvetette őt, mert ifjú volt és piros, egyszer s mind szép tekintetű. És mondta a filiszteus Dávidnak, ebb vagyok-e én, hogy te bottal jössz rejám? És szidalmazza a filiszteus Dávidot Istenével együtt. Mondta tovább a filiszteus Dávidnak, jöjj ide hozzám, hogy testedet az égi madaraknak és mezei vadaknak adjam. Dávid pedig mondta a filiszteusnak, te karddal, dárdával és pajzsal jössz ellenem. Én pedig a seregek urának, Izrael seregei Istenének nevében megyek ellened, akit te gyalázattal illettél. A mai napon kezembe ad téged az Úr, és megöllek téged, és fejedet levágom rólad. A filiszteusok seregének tetemét pedig az égi madaraknak és mezei vadaknak fogom adni a mai napon, hogy tudja meg az egész föld, hogy van Izraelnek Istene. És tudja meg az egész sokasság, hogy nem kard által és nem dárda által tart meg az Úr, mert az Úré a had, és ő titeket kezünkbe fog adni. És mikor a filiszteus felkészült és elindult, és Dávid felé közeledék, Dávid is sietett és futott a viadalra a filiszteus elé. És Dávid benyúlt kezével a tarisznyába, kivett onnan egy követ, és elhajítván homlokán találta a filiszteust úgy, hogy a kő homlokába mélyedt, és arccal a földre zuhant. Így Dávid erősebb volt a filiszteusnál, parittyával és kővel. és levágta a filiszteust, és megölte őt, pedig kard nem is vala Dávid kezében. Odafutott Dávid, Reá állott a filiszteusra, s vevé annak kardját, kirántotta hüvelyéből, és megölte őt, fejét pedig azzal levágta. A filiszteusok pedig, amint meglátták, hogy az ő hősük meghalt, megfutamodának. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Jöjjetek most, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy megőriztél minket az elmúlt napokban, és most eljöhetünk ide a te házadba. Meghallgassuk a te igédet, és tiszteletet tegyünk neked, dicsérve, magasztalva téged. Köszönjük néked, hogy te vagy a mi drága mennyei atyánk, aki gondot viselsz rólunk. És köszönjük, hogy nagy szeretetedből teszed ezt, és nagy irgalmadból, melyel hozzánk vagy. Köszönjük néked, hogy ha nem is érdemeljük meg a te gondoskodásodat, mégis jól bánsz velünk. Köszönjük néked, hogy amikor visszanézünk az elmúlt hétre, és látjuk az örömteli pillanatokat, látjuk a nehezebb pillanatokat is, de azt is, hogy azokban is valahogyan megerősítettél és velünk voltál. Köszönjük néked azt, hogy most vágyat támasztottál a szívünkbe, hogy eljöjjünk ide a templomba, hogy együtt legyünk egymással is, és egy szívvel, egy lélekkel figyeljünk te reád, és meghallgassuk üzenetedet. Köszönjük te néked, hogy dicsérhet most téged a szívünk lelki táplálékért, amit adtál az elmúlt napokban is. Köszönjük, hogy nem csak itt testünkről, hanem lelkünkről is gondot viseltél. Megköszönjük néked, hogy biztattál minket a te drága ígéreteiddel, erősítgettél bennünket a harcainkban, a küzdelmeinkben. Köszönjük, hogy vigasztaltál szomorúságunkban, enyhítetted egyedül létünknek nehézségeit. Köszönjük néked, Urunk, hogy a drága ígéd megszólalhatott a számunkra. Kérünk téged arra, atyánk, hogy a Krisztusért, akit nékünk adtál üdvözítő gyanánt, ő érette, tekints most is reánk, és szólítsd meg a szívünket, és vonj bennünket közel magadhoz ezen a mostani alkalmunkon is. Hadd áldjunk és hadd dicsérjünk téged, aki meghallgatott könyörgéseinket. Amen. Kedves testvérek, énekeljük a 469. énekünk harmadik versét. 469. énekünk harmadik versét. Szabadságot adj nekem, és tiszta szívet. Istentiszteletünk alapigéjét János apostolnak a mennyei jelenésekről írt könyvéből olvassuk, a harmadik rész 21. és 22. verséből. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, az oxfordi nyelvész professzor Tolkien 1954-ben adta ki híres háromkötetes regényét, a Gyűrűk urát. Ennek alapján készült el az utóbbi évek egyik legnagyobb sikerű filmje. Közönség és kasszasiker lett, ahogy szokás mondani. Ez a többrészes regénysorozat egy elképzelt világba kalauzol. Tolkien egyszer, tehát a szerző úgy jellemezte a Gyűrűk urát, mint alapvetően vallásos mű. Nagyon sok teológiai téma jelenik meg ugyanis a regényben. A jó és rossz harca, a gyenge harca a pusztító gonosz ellen, a kegyelem gyakorlása, a halál, halhatatlanság, feltámadás, megváltás, bűnbánat, önfeláldozás, szabad akarat, alázat, igazság, barátság, hatalom, gyógyítás, irgalom, szánalom, a jó végső győzelme, mindezek a motivumok itt és ott felbukkannak ebben a regényben, mint egy átjárva, átszőve ezt a regényt. Tolkien egy levélben azt írta, hogy amikor írta ezt a regényét, akkor a mi atyánknak a szavai jártak a fejében, és ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. De miért is mondom most ezt? Azért, testvéreim, mert a Jelenések könyve fő témája is a harc. A harc, ami a sátán és seregei, mint teremtmények, és az élő Isten, mint teremtő és seregei vívnak egymással. A Jelenések könyvének ezt a fő témáját a 17. rész 14. verse fejti ki. Ezek a bárány ellen viaskodnak, és a bárány legyőzi őket, mert uraknak ura és királyok királya, és a vele való hivatalosok, és választottak és hívek is. Hát ez így is van, testvéreim. A Jelenések könyve az nem valami előre megírt történelem. Van, aki kiolvassa belőle a különböző utalásokat Napóleonra, a balkáni háborúkra, az első világháborúra, aztán a másodikra, Mussolinire, Hitlerre, Stalinra, aztán jött a zsidó-arab konfliktus, a Saddam Husseinre, és így tovább, és így tovább. Ezeket az efféle magyarázatokat, testvéreim, hogy tömör és egyszerű legyek, jobb úgy azonnal kidobni az ablakon. Az eddigből is láthattuk, testvérek, hogy ez a könyv, ez János apostol által íródott meg a korának a keresztjénei számára. És nem arról beszél ezeknek a keresztényeknek, hogy mi történik majd nem tudom hány ezer év múlva a világtörténelemben, mert az nem lett volna nekik egy nagy vigasztalás, hanem őket, elsősorban őket vigasztalta. És itt már a Jelenések könyvének a fő céljánál vagyunk. Tudnélik, az a vigasztalásnak a könyve. Hogy olvassuk az Ézsaiás könyvénél Istennek a felszólítását, hogy vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet. Úgy ő már vigasztalta a Jelenések könyve megírásának az idején, az első század vége felé élő keresztjéneket, az ő híveit, ezáltal a könyv által is. Persze nyilván, hogy ugyanígy ez a könyv szól minden időknek a keresztjéneihez, és velünk ma élő keresztjénekkel is érzékelteti azt a nagy harcot, azt a nagy háborút, aminek a végkimenetele már biztos, de ez a háború még folyik, az Úr és seregei, és a sátán és az ő seregei között. Ebben a harcban állunk mi is, ugye így mondjuk, hogy csapataink még harcban állnak, ebben a vonatkozásban is, és természetesen minket is Isten ezáltal a könyv által vigasztal, erősít, bátorít ebben a harcban, ebben a küzdelemben. Szeretném még ez a harccal, küzdelemmel kapcsolatban elmondani, hogy ez a harc ellentétben a Tolkien regényével, ami egy kitalált világban folyik, ez a harc, amiről itt a Biblia beszél, ez ebben a világban folyik, a valós világban folyik. Részben a színfalak előtt, hogy így mondjam, az általunk érzékelhető valóságban, részben a színfalak mögött, amit már vagy észlelünk, vagy nem észlelünk. Azt is kell tudnunk erről a harcról, testvérek, hogy mi itten a Biblia szerint eleve a rossz oldalra születtünk. A sátánnak és az ő seregeinek az oldalán állunk, és az ő kezében vagyunk eszközként. Ahhoz, hogy mi átkerüljünk a Krisztus oldalára, és az ő seregének a tagja legyünk, ahhoz újjá kell születnünk, meg kell térnünk. Úgy is mondhatnám most, hogy amnestiát kell kérnünk az ellenséges sereg főkapitányá, fővezérétől, Krisztustól. Irgalmat kell kérni magunknak. És aztán, ha irgalmat kértünk azért, hogy eddig rossz oldalon harcoltunk és ellene voltunk, irgalmat kértünk, akkor befogad a seregébe, és akkor onnantól kezdve viszont már az ő katonáivá avat, és az ő harcosai vagyunk. Nos tehát, azért kezdtem a Tolkiennel, ami egy harcot fest le a regényében, mert a Biblia is egy harcot fest le, de nem egy regényben, hanem a valóságban mutatja ennek a harcnak a történését. Nos, ebben a harcban a Krisztus szól az egyes gyülekezetekhez és tagjaikhoz. Itt már több vasárnapja nézzük ezt a laodíciai gyülekezetet, amelyikhez szól a Krisztus, és szól a tagjaihoz is. Most már a végére érünk ennek a az üzenetnek, és itt a végén azt látjuk, hogy Jézus egy ígéretet ad ezeknek a laodiceabeli hívőknek. Azt ígéri nekik, hogy aki győz, megadom annak, hogy az én királyi trónomba üljön velem, amint én is győztem és ültem atyámmal az ő királyi székébe. Ahhoz, hogy ez az ígéret igazán súlyossá váljon, mindenek előtt látnom és látnunk kell, hogy ki adja ezt az ígéretet. Ki adja ezt az ígéretet? Jézus adja ezt az ígéretet. Ő, aki azt mondja itt ebben az ígéretben, hogy én is győztem. Én is győztem. Jézus Krisztus győztes. Egy csatát vívott meg, amit be is fejezett győzelemmel. Ugye a tévében is lehet látni különböző csatákat. Különböző kimenetelű csatákat. Aki szereti a történelmet, az nézi a történelmi beszámolókat, hogy harcoltak a sivatagba, a németek, a nem tudom, angolok ellen, vagy aki a boxot szereti, az nézi a box csatákat. Hát mindig úgy van, hogy van egy győztes, meg van egy vesztes. Hát Jézus is egy csatát vívott meg. Győztesen. Mégpedig nem is akármilyen ellenfelek ellen. A fő ellensége a sátán, és a sátánnak a seregei. A sátán szolgái, a démonok is, de az őt imádó, az ő hozzátartozó emberek is. Jézus Krisztus azonban legyőzte a sátánt. Legyőzte a sátánt. Olvassuk, hogy próbálta őt a sátán egyszer úgy részletesebben is leírva, máskor már nem is írja le a Biblia, de hogy olvassuk, hogy próbálta Krisztust legyőzni. Hogy próbálta őt újra meg újra keresztül eltántorítani, hogy ne halljon meg az embereknek az üdvösségért, ne történjen meg a megváltás, ne valósuljon meg a megváltás terve. De Jézus valahányszor rátámadta sátán, mindig megvívta a harcot, és győztesen vívta meg. Nem engedett a sátán befolyásának. Nem engedett a sátán befolyásának. Végül meghalt a kereszten, és ott adta meg, hogy így mondjam, a sátánnak és a seregeinek egyszer s mindenkor a végső kegyelem döfést. Amikor felkiáltott, hogy elvégeztetett, akkor elvégeztetett. Akkor a harc győztesen befejeződött. Ez a számunkra egészen talán érthetetlen, hogy lehet, hogy valakit a keresztre feszítenek, és akkor ott győz, de Jézusnak az volt a feladata, hogy ott meghaljon. Meghaljon az emberek üdvösségéért. És ő ezt a küldetését maradéktalanul teljesítette, és ezzel a sátánnak, az ősi kígyónak a fejére taposott. Onnantól kezdve már senki nem tartozott a sátánhoz. Senki, akit ő elfogadott, akiről az életét adta, akit megváltott. Senki. Megszabadította a bűnösöket, a kiválasztottakat. Megtörtént a megváltás, és ezt a Biblia testvéreim győzelemként mutatja be. És ahogy minden győztes kap valami díjat, valami jutalmat, Jézus is kapott egy nagy jutalmat, egy nagy díjat, ez pedig az, hogy az Isten, az Atya Isten feltámasztott őt a halálból. Ez az ő nagy jutalma, az ő nagy díja, hogy föltámasztotta Isten a halálból, fölemelte magához, megdicsőítette őt, ha szabad így mondanunk, hát miért ne szabadna, ültette őt a maga jobbjára a mennyekben. Megdicsőítette a Krisztust. Maga mellé tette. Oda ültette maga mellé, ahonnan eljött erre a földre, hogy elvégezze a küldetését. A maga közvetlen társaságába. Tekintve, hogy Jézus az Isten fia, aki egy az Istennel. Tehát Jézus Krisztus testvérek, az egész jelenése könyv egy harcoló valakiként mutatja be, aki küzd a sátán és a sereg, és legyőzi őket. És utána ezért a győzelemért maga Isten felmagasztalja, megdicsőíti, és a legnagyobb jutalomban részesíti őt. Ez a győztes Jézus ígéri azt, hogy maga mellé veszi azokat a híveit, akik ugyanúgy győznek, mint ahogy ő is győzött. Vagyis akik megvívják a maguk harcát is, a sátánnal és annak az erőivel, amik nem csak rajtuk kívül, hanem még bennük is vannak, és hűek maradnak a Krisztushoz, hűek maradnak az ő győztes urukhoz, akár életük feláldozásával is, de követik engedelmesen. Az ilyen győztes hívőknek mondja a Krisztus, megadom, hogy velem együtt legyenek az én dicsőségembe. Részeltetem őket az én dicsőségembe. Ott ülhetnek velem együtt az én trónomon. Így fejezi ki magát a Krisztus. Amiben én részesültem, ugyanabban részesítem, ugyanabban a dicsőségben részesítem őket is. Ez pedig, testvérek, a legnagyobb jó, ami érhet egy hívőt. A Biblia szerint a hívő ember számára a legnagyobb jó, hogy együtt van a Krisztussal, együtt van az Atyával, együtt van a Szentlélekkel, együtt van Istennel. A Szent Háromság Isten jelenlétében van. Ennek az ő jelenlétében lételnek a gazdagságát, vagy örömét, vagy teljességét igazán emberi szavakkal kifejezni nem tudjuk, de föl se tudjuk fogni. Csak érezzük is, hogy már egyszer beszéltem róla, és tudjuk, hogy nekünk már itt a Földön is hívő embereknek, akárhol vagyunk, akár nagyon jó dolog történik velünk, akár valami nagyon rossz dolog történik velünk, a legnagyobb jó, hogy ott van mellettünk a mi Urunk. Hogy ott van mellettünk a Krisztus. Ez a legnagyobb jó. Az összes jó dolog között, vagy a rossz dolgok között is. A legnagyobb vigasztalás, hogy ott van a Krisztus. Hogy azt ígérte, hogy velem lesz minden napon, és itt van velem. És tudjuk, testvérek, hogy ezt a kapcsolatot most sok minden úgy beárnyékolja meg. Ez most még nem egy színről színre látás, nem egy közvetlen olyan kapcsolat, mint amilyen majd lesz. Hogy az milyen lesz, nem tudjuk. Milyen lesz, amikor már nem hitben leszünk, hanem ott leszünk Krisztus jelenlétében. Látjuk őt, halljuk őt, érzékeljük őt. A maga dicsőséges valójában nem tudjuk, de az biztos, hogy nem lesz rossz. Az lesz a legnagyobb jó a mennybe. Nem az lesz a legnagyobb jó, hogy viszont látjuk egymást, vagy az is jó lesz. Vagy hogy nem tudom én. A leges legnagyobb jó az lesz, hogy ott lesz ő, és ott leszünk mi. Mint az ő népe, mint az ő gyermekei, mint az ő hívei. Ez a boldogságnak, testvéreim, a teljessége. De ebben csak azok részesülnek, mondja Krisztus, akik győztesen vívják meg a földi életük harcát. A maguk kis frontvonalán, a sátán ellen, és az ő szövetségesei ellen, amik mondom, az emberben is ott vannak, magában a hívő emberben is, meg körülötte is, győztesen vívják meg a harcot. Hűek maradnak Krisztushoz, engednek neki az utolsó leheletükig. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én dicsőségembe, az én királyi trónomon. Nos, ki adja az ígéretet? Az adja az ígéretet, testvérek, nekünk, aki maga egyrészt soha nem hazudott, de most ami fontosabb, hogy ő, aki győzött. Aki győzött. Számunkra elképzelhetetlen, félelmetes és sötét és szörnyű ellenfelei ellen. De nézzük, hogy másodszor, hogy kik azok, akiknek az ígéret szól. Ezek nyilván itt a Laodicea beliek. Olyan hívők, akik ezt a harcot, amiben állniuk kellett volna, már nem annyira nagyon harcolgatták. Ugye láttuk, hogy eléggé visszaesett ez a gyülekezet. Mintha már győzedelmes kellett volna fölöttük a sátán és a sátánnak a sötét seregei és erői. Mintha már ez a gyülekezet föladta volna, mintha már levonult volna a harctérről, vagy éppen levonulóba lenne a harctérről. A sátán már kezdett örülni a győzelmének, hogy sikerül egy gyülekezetet, egy hívő csoportot, hogy így mondjam, hát eltüntetni és felszámolni, mint egy ilyen gerilla csapatot ugye most kiírtani és eltüntetni a frontról. De Jézus azonban, testvérek, mint az ő seregeinek a fővezére, főparancsnoka, nem mondott le erről a kicsi, megingó kis csoportjáról. Akik már mondom, majdnem visszavonultak, már majdnem feladták, hanem szól hozzájuk, és a mellette való kitartásra buzdítja, bátorítja őket. Ha győztök, velem lehettek. Velem lehettek. Ne adjátok föl. Buzdítja, bátorítja őket arra, hogy harcolják tovább azt a harcot, amiben nekik harcolniuk kell, mert ő győzött, és ezért ők is győzhetnek. Nem kell vereséget szenvedjenek, és bukdácsoljanak, és ott maradjanak a harctéren, hanem győztesek lehetnek ők is. Buzdítja, bátorítja ezeket a megfáradt, elerőtlenedett, hogy mondják ezt, hogy amikor egy haderő úgy demoralizálódott, ugye, demoralizálódott. Álljatok föl! Bátorítja, buzdítja őket. Testvérek, nekünk is szól ez a dolog, mert mi is harcmezőn élünk, ha valódi hívők vagyunk. Csak a vak nem látja azt, hogy valóban mekkora harc folyik, testvérek, körülöttünk. lépésről lépésre, hogy így mondjam, a házról házra haladva folyik ez a szellemi csata. A sötétség erői testvérek nyomulnak előre. És hol állunk mi? A világosság erői. Élünk ön Krisztussal. Látjuk testvérek azt, hogy amikor már ilyen kis dolgokban is, hogy az Európai Unió alkotmányában nem tesszük bele a kereszténységet. Nem lehet oda, nem. Hiába tiltakozik az egész Európa, nem, akkor se lehet. Nem lehet keresztek a falról, leszedni az összes keresztet a falról. Ne emlékeztessen semmit a Krisztusra. Persze mondjuk nem csak a keresztekről, feszületekről van szó. Olaszországban, vagy épp Lengyelországban. Nem szabad, hogy tüntessük el a Bibliát, lehet gyalázni. Mindent lehet mondani a Bibliáról. Senki nem szól egy árva szót sem. Mondjunk valamit a Korán ellen. Majd mindjárt kapunk az orrunkra. Hogy lehetünk ilyen intoleránsak, meg nem tudom micsodák. Látjuk testvérek, hogy erkölcsi kérdésekben is a sötétség erői, hogy szivárognak befele, jól írta azt a Tolkien, hogy szivárognak befele mindenhova. A normális kell abnormálissá bizonyítani, és az abnormális kell normálissá magasztalni. A heteroszexualitás az valami abnormális dolog. A homosz, az az igazi. Az a valami. Az életvédelme, hát azokat miféle fundamentalista, elvakult emberek. Hát az abortusz szabadsága. Hadd gyilkoljuk már az embereket. A nők jogai. Meg a nem tudom... A gyerek jogairól nincs szó. Az anyák jogairól arról szó. A sötétség, testvérek, jön. Az egyházakba, ugyanez megy. A liberális teológiai professzorok ott magában az egyházakba tanítják a Bibliának a kritizálását a lelkészeknek, a jövendő lelkészeknek. Aki ellenük szól, az mindjárt rossz fiú lesz. Itt a tévébe, vagy valami médiába bekerülni hívő embereknek, azt ott megszólalni, az egy külön csoda. Bezzeg a média a celebek tömkelegét, akik az ateizmust, az önhittséget, az egoizmust, hedonizmust, a féktelen materializmust hirdetik, a hedonista testi züllést, a pornós, narkós életérzést, hogy valaki megfogalmazza. Ez mehet. Csak éppen a tiszta nem mehet. Azt vissza kell szorítani. Itt testvérek, itt nem úgy vagyunk mi hívő emberek, hogy egy ilyen senki földjén ott áldogálunk, azt nézgelődünk össze-vissza, hanem benn vagyunk egy szellemi harcnak a kellős közepén. És vagy minket is ez bedarál, és olyanok leszünk, mint ő. Emlékeztek, akik látták a Tolkien filmet, vagy olvasták, hogy sajnos a sötétség olykor a világosság seregéből is, vagy a jók seregéből is bedarál embereket. És árulókká válnak. Lehet, hogy ez történik. Már Laodiceával is majdnem ez történt. Vagy ott állunk, és komolyan veszük, hogy mi katonák vagyunk. Hogy mi vagyunk a milícia Kriszti, mi vagyunk Krisztusnak a hadserege. És föl kell venni a lelki fegyvereinket, és harcolnunk kell ez ellen a nyomuló sötétség ellen. Vannak fegyvereink, testvérek. Vannak fegyvereink, amiket ugye leír nekünk például az Efézusi levél, de a mi hadakozásunk fegyverei nem testiek, nem kard, meg pisztoly, meg bomba a testünkre szerelve, meg nem tudom micsoda, nem ilyenek, hanem a mi fegyvereink azok lelki fegyverek. Fegyverünk az íge kardja, a hitnek a pajzsa, a megigazulásnak a mellvédje, az üdvösségnek a sisakja, az igaz lelkűség öve, a békesség evangéliumára hirdetésének való készség saruja. Megvannak a mi fegyvereink. Ezekbe kell naponta fölöltözni, és ezt a szellemi csatát a magunk részéről, a magunk kis frontján, a külső és belső ellenség ellen is megvívni, Krisztus szerint élni, gondolkozni, cselekedni. Ahogy ő mondja, hogy ő mutatja nekünk a Szentírásba. Nincs más, aki ellen állna a sötétség erőinek. Nincs más. Egyedül az igazi keresztjének, testvérek. Mi ellene kell, hogy álljunk, de nem csak azért most mi valaki ellen harcolunk, hanem azért, mert mi a Krisztusért harcolunk. Mi keresztjének nem csak azt látjuk, hogy mi valaki ellen, vagy valakik ellen, vagy valami ellen harcolunk, hanem azt látjuk, hogy valakiért harcolunk. Mi a fővezérünkért harcolunk, aki győzött. A Krisztusért küzdünk. Az evangéliumért, az Isten országáért. Az üdvösségért küzdünk. A hitért, ami egyszer s mindenkor a szenteknek adatott, mi a legnagyobb értékekért állunk csatasorba, ha szabad így mondanom. Ha csatasorba állunk. Megkísért minket testvérek, biztos, hogy megkísért ebben a csatában az, hogy hát győzhetünk mi valaha? Győzhetünk mi valaha? Nem vagyunk-e kisebbségben? Nem néze velünk szembe egy borzalmas túlerő? Hát testvérek, lehet, hogy megkísért minket ez a gondolat, de jó, ilyenkor jó belenézni a jelenések könyvébe. Azt látni azt, hogy győzött a Krisztus. Nem majd győzni fog, már győzött. A harc ki van már küzdve, hogy mondja az egyik ének. Már győzött a Krisztus, és a serege is. Csak időkérdés, hogy ez a még harcoló sereg, az ő kisebbségben lévő népe, mikor fog győztesként feltűnni, felragyogni. Az a hívők számára a V-nap, a győzelemnek a napja, a viktorinak a napja már a küszöbön áll. Az közeledik, minden perccel közelebb jön hozzánk. Mi nem a vesztesek közt vagyunk. Akik vesztenek, testvérek, azoknak nagyon rossz lesz. A sátán és a seregei oldalán állni az a legnagyobb rossz. Ők soha nem lehetnek együtt már Krisztussal, az Istennel, a Szentlélekkel, a Szent Háromsággal. Minden áldást, ami ebből a közösségből az ember szívére, életére fakad, ők nem fognak átélni, és az lesz a pokol. De akik győztes oldalon lesznek, a Krisztus oldalán állunk, testvérek, azoknak a legnagyobb jó lesz az osztály része. Mert Krisztus azt mondja nekünk, hogy ott lesztek majd velem. Aki győz, megadom annak, hogy én velem üljön az én királyi trónomon, az én dicsőségemben részesítem őt. És az én jelenlétem összes áldása rá fog szállni. Testvérek, én nem tudom, hogy ti, hogy hol vagytok ebben a harcban, hogy melyik frontvonalon áll, melyik fronton álltok, hogy most hol, Jézus oldalán, a másik oldalon? Attól még, hogy itt vagyunk a templomban, még nem biztos, hogy eleve a Krisztus oldalán állunk. Még lehet, hogy a másik oldalon vagyunk, már átsingóznánk ugyan a másikra, de még nem álltunk át. Aki nem állt át, testvérek, azt hadd hívjam, hogy egyértelműen kérjen a Krisztustól amnesztiát. Forduljon oda hozzá imádságba, és kérje, hogy Uram, rossz oldalon álltam. Rájöttem, hát átállok mostan a te oldaladra, mert megértettem, hogy itt nincs senki földje. Volt a háborúkban senki földje, bár nem sok ilyen, de beszéltek róla, hogy van ilyen, hogy senki földje. Csak vigyázni kell, ott is nagy valaki lelője az embert, ugye? De hát a lelki harctéren, testvéreim, nincs senki földje. Itt nincs. Valaki vagy itt áll, vagy ott áll. Valami vagy fehér itt, vagy fekete. Az ott kettő között ottan ténfergek, hogy hol itt vagyok, hol ott vagyok, ilyen nincsen. El kell dönteni, hogy melyik oldalra. Aki nem döntött el, egyértelmű, hogy a Krisztustól kegyelmet kér, és beáll az ő népe közé, az ő seregébe, hát az döntse el. Minél előbb döntse el, mert nem babra megy ez a játék. Ha viszont átálltunk, akkor Jézus a legnagyobb kitüntetést ígéri nekünk. Ha hű leszel, ha győzöl a te kis frontodon, frontvonalodon, frontszakaszodon, és megállsz hozzám hűségesen, belém kapaszkodva, engedsz nekem, kerüljön, amibe kerül, akkor ott ülsz velem az én trónomon. Ez lesz a kitüntetésed. Ez a legnagyobb harci érdemrend, amit lehet egy keresztény embernek kapni. A legnagyobb elismerés. Ott ülhetsz mellettem. Kinek szól az ígéret? Egy ilyen megfáradt csapatnak, amelyiket Jézus föl akarja rázni. Emberek, hívő testvéreim, vagy nem is tudom, hogy Krisztus hogy gondolkozhatott. Föl a csatára. Vívjátok azt a harcot, amit már föladtatok, már majdnem visszavonultatok, már majdnem elnyelt titeket a sötétség, majdnem bedarált benneteket. Ne hagyjátok ezt! Kik hallják ezt az ígéretet? Nézzük végül ezt a kérdést, illetve a választ. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Kedves testvérek, ahhoz, hogy a Laodicea-beliek hallják az Úr Jézusnak ezeket a biztató szavait, de most ez az egész levélre vonatkozik, az intő szavait is. Hallani kellett, csak azok hallhatták, akiknek volt füle a hallásra. Akinek volt füle, reméljük, hogy a Laodicea-belieknek volt füle a hallásra. És hallották, és értették, és követték is Jézust. De be kell valljuk, hogy nincs mindenkinek füle a lélek szavára, Jézus szavára. Nincs mindenkinek füle. Van, aki nem hallja az Úrnak a szavát, vagy nem úgy hallja az ő szavát. valami példával próbálom ezt megvilágosítani. Ha egy zeneértő ember elmegy mondjuk egy koncertre, akkor más füllel fogja hallgatni azt a zenét, mint egy olyan, aki nem érti a zenét. Vagy nem olyan zeneértő, ugye? Tehát, mert aki zeneértő ember, az abban a zeneműben, amit éppen hall, észreveszi a részleteket, a mélységet, a finomságokat, a megoldásokat. Azt, amit a zeneszerző ki akart ott fejezni valami fordulattal. Aki meg nem érti annyira a zenét, az meg azt mondja, hát szép, de nem nagyon értem, hogy miről szól ez az egész. Lehet az is, hogy valaki mondjuk így Bartók zenéjét abszolút nem szereti, mert nem érti. Nem érti. Aki meg érti, az meg szereti. Hát testvérek, furcsa dolog ez. Nem tudom, hogy jó ez a példa, de biztos sántít, mert minden példa sántít. De valahogy egy ige hirdetéssel is. Valaki elmegy egy ige hirdetésre. És másképpen hallgatja az egyik, aki ott ül, másképp egy másik, aki ott ül. Az egyik hall egy beszédet, mondjuk. Hall egy szónoklatot. Lehet, hogy tetszik neki, lehet, hogy nem tetszik neki. A másik ugyanazt hallja, de nem egy szónoklatot hall, hanem hallja belőle, hogy az Úr most hozzám szól. Az Úr most engem int valamire. Az Úr most engem tanít valamire. Az Úr most engem vigasztal, most engem bátorít. Most személyesen hozzám szól, és a jelenlegi élethelyzetemben ezt üzeni nekem. A finomságokat érti. Ugyanazt hallgatja mind a kettőt, de az egyiknek volt füle a hallásra, a másiknak meg nem volt. Értitek, hogy itt nem a külső fülünkről, vagy éppen a belső fülünkről van szó, hanem a lelki füleinkről, a lelki hallásunkról. Sokkal gazdagabban megy haza, akinek van egy belső lelki hallása, mint az, akinek nincs ez a lelki hallása. Lehet, hogy az is visz magával valamit, de nincs meg benne az az öröm, az a hála, amit az előbbi érez. Vagy tapasztal. Aztán testvérek, a lelki hallásnak egyébként nem csak ez az öröm meg hála érzés a bizonyíték, hanem az is, hogy valaki elkezd engedelmeskedni. Mondjuk meg ezt is, mondjuk ki ezt is. Hogyha valakinek van lelki hallása, tényleg van lelki füle, az az ember engedelmeskedni fog az igének. Engedelmeskedni fog. Konkrét tettekre ragadtatja magát, netalántán azon nyomában, amit hallott az ige hirdetésből, vagy egy ige magyarázatból. Akinek meg nincs füle, az meg bólogat, vagy alszik, vagy nem tudom, mit csinál, de lényeg az, hogy elmegy, és nem követi azt, amit hallott az ige hirdetésben, vagy a Bibliában olvasott, nem. Hogyha nem tesszük, testvérek, azt, amit az Úr mond nekünk, akkor nagy lehet a gyanunk, hogy nem hallunk. Lelkileg nincs fülünk. Föltámadhat bennünk ez a gyanúper, hogyha én nem követem az Isten igéjét, akkor lehet, hogy nem, azért van, mert nem hallom igazán, amit mond nekem az Úr. Valamit hallok, persze, mert... De ott belül nem hallom. Azért nem követem. Persze van olyan is, hogy nagyon is halljuk, csak nem akarjuk tenni. Az megint egy másik téma. Akkor halljuk, nagyon jól halljuk, a szívünkkel halljuk, a lelkünkkel halljuk, hogy mit akar az Úr, és mégse akarjuk csinálni, mert mit tudom én, valami hátrányunk származik belőle, vagy nem tudom, fájni fog, vagy nem tudom, valami rosszat sejtünk, vagy nem, és akkor nem, ebbe az irányba nem mozdulunk, maradunk itt, ahol voltunk. Megkeményítjük, és nem engedünk az Úrnak, ez is egy veszélyes játék. Mindenesetre testvérek, most... Ha valaki abszolút nem hallja, hogy az Úr tőlem mit kíván, és nem is teszem azt, amit az Úr kíván, akkor éljünk a gyanúperrel, hogy nem hallunk. Valaki, testvérek, nemrégiben rádöbbent arra, hogy nem hall. Ugye? Ha hazament, és ráadásul egy zenész testvérünkről van szó, ugye? És hazamegy, évtizedek óta játszik a zenekarba. És egyszer csak mit észlel, hogy nem hall? Na hát ennél rosszabb már nincs, amikor egy zenész ember, azt, aki még ráadásul ebből keresi a pénzét, ugye rájön erre, hogy nem hall. Ez egy borzasztó felismerés. És testvérek, hadd mondjam, az se egy könnyű felismerés, amikor az ember fölismeri, hogy én testileg ott vagyok, meg valamit hallok is a templomba, de a szívem nem hall. Nem hallom az Úrnak a szavát. És ezért nem is teszem azt, amit mond. Emberi szavakat hallok pusztán, és nem az Úr szava szól hozzám. Ez, testvérek, nem egy könnyű felismerés. De ha valaki felismeri testvérek, az már nagy szó. Mert akkor hála az Úristennek, hogy van valaki, akihez mehetünk, mert van egy orvosunk. Ugye? Hála Istennek volt itt a említett példában is ember, orvos, aki az ellenet menni, azt lehet egy gyógyulást kérni, kapni. De testvérek, a lelki gyógyítónk az egyedül az Úr Jézus, aki a szemet teremtette és a fület alkotta, tud most lelki látást is, de lelki hallást is tud nekünk adni. Jézus megnyitotta a siketeknek a füleit, hogy hajlók legyenek. És ugyanígy, testvérek, olyan szép dolog és olyan jó dolog, hogy szabad a Krisztushoz mennünk és kérni, hogy Uram, a baj van a lelki fülemmel. Te hallasz engem, de én nem hallak téged. Nyisd meg, adj nekem lelki hallást. Hogy halljam, amit mondasz, amit ma is mondasz, hogy bátorítasz engem. Aki győz, megadom annak, hogy velem üljön az én királyi trónom, mint ahogy én is győztem, és ültem az én atyám királyi trónjára. Hadd halljam ezt az ígéretedet itt belül, mint a te katonád, mint a te gyermeked. Akinek van füle, az hallja, hogy mit mond a lélek. Akinek nincs erre füle, az nem hallja, de kérje Jézust, hogy adjon neki fület. És aki meg hallja, az meg adjon hálát az Úrnak, Krisztusnak, hogy Uram, köszönöm, hogy nekem van fülem a hallásra. És hallom, amit te, vagyis a lélek, mert a Jézus és a lélek ugyanaz, amit te mondasz a gyülekezeteknek, és benne nekem is személy szerint. Segítsen bennünket az Úr, testvérek, hogy mi abban a harcban, amiről itt Tolkiennél olvastunk valamit, és aztán a Bibliában még világosabban és egyértelműbben és tisztában látjuk, ebben a harcban mi jó oldalon álljunk. Vegyük a biztatását a Krisztusnak, és újuljunk meg abban a harcban, amiben állt. Az ígéretet pedig, amit mondott nekünk, véssük a szívünkbe. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Urunk Jézus, hogy te vagy ennek a seregünknek a vezére, fővezére. És köszönjük néked, hogy te már győztél, és ebben a győzelemben bennünket is részesítesz. Köszönjük, hogy megérthettük azt, hogyha rád figyelünk, neked engedelmeskedünk, akkor mi is a magunk életében győztesek leszünk. Segíts, Urunk, bennünket, hogyha ebben a harcban ellankadtunk volna. Újíts meg bennünket a te drága ígéreteddel. Köszönjük, hogy a legnagyobb jót ígéred nekünk, hogy egyszer veled lehetünk majd a te dicsőségedben, mikor lejár az idő, és eljön a teljesség. Köszönjük te néked, Urunk, hogy te, mint győztes, magad mellé veszed az egész győztes népedet, maradék nélkül. Köszönjük néked, hogy kérhetünk arra is, hogy erősíts meg bennünket a mostan vívott harcainkban, nem csak ígéreteddel, hanem lelkeddel is, igéiddel. Látod, hogy milyen sok küzdelem van, Urunk, saját magunkban, a lelkünkben. Látod a testnek az indulatait, a kísértéseit. Látod a bűnnek a hatalmát, erejét, ami bennünk újra és újra érezteti magát, és gondoskodik róla, hogy mindig tudatában legyünk a jelenlétének. Látod, Urunk, hogy sokszor így a külső világunkban, mi környezetünkben tapasztaljuk a sötétségnek az erői áradását, szétterjedését. Urunk, segíts nekünk, mert nincs más megmaradásunk, csak egyedül te. Hadd kapaszkodjunk beléd a küzdelmeinkben. Add, hogy hűek lehessünk hozzád, kitarthassunk melletted minden körülmények közt. Kérünk téged most arra, hogy áld meg a szívünkben a te ígéretedet, és buzdíts ezzel is a harc újra felvételére, fegyvereink újra használatba vételére. Hadd küzdjünk érted a sötétség erői ellen. Köszönjük néked, hogy ma is szóltál hozzánk, és tanítottál minket. És köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket. Kérünk, hogy áld meg kicsinyeit, nagyjait. Kérünk az idős testvérekért, a szenvedőkért, a bajba lévőkért. Vigasztald meg, erősítsd meg, bátorítsd meg őket, és adj szabadulást nekik. Kérünk a gyászoló testvéreinkért, akik az elmúlt héten is sír mellett kellett, hogy megálljanak, és búcsúztak szerettüktől. Vigasztaló szereteteddel körüld ölel ezt a ölelt körül ezt a családot is, Urunk, a te nagy nevedért. Vigasztald meg, erősítsd meg őket. Imádkozunk hozzád a templom építésünkért, hogy tartsd kezedben ezt az ügyet, és te juttasd jó végre, hogy téged dicsérhessünk majd, és téged dicsőítsen az egész mű. Kérünk, adj nekünk hitet, bátorságot ehhez a munkához, ebben az évben. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk így magunkat, gyülekezetünket, Te építs és Te áldj meg bennünket, együtt is és egyen-egyenként is. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket, a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem a testvéreknek a következőket. Imádságunkban is megemlékeztünk róla, hogy elmúlt héten halottunk volt. Január 4-én 13 órakor az újszegedi református temetőben búcsúztunk Péter Árpádné, református vallású testvérünktől, akit 89 éves korában szólították közülünk teremtője. Isten vigasztalását kívánjuk két fiának, menyeinek, két unokájának és az összes családtagoknak. Kérdetem még azt, hogy jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket az alkalmainkra. Hétfőn nyugdíjas kör lesz, tehát az Judit néni megtartja. Szeretettel hívjuk a testvéreket arra az alkalomra. És a házaspári körnek, ha már itt tartunk, annak meg az alkalom az jövő vasárnap lesz. Most kellene, hogy legyen, de jövő vasárnap délután lesz. Hogy hol, azt még majd megmondom. Lehet, hogy itt, lehet, hogy valahol máshol. Az Úr legyen a gyülekezetünk őriző pásztora. Testvérek, a záró éneket keressük ki, és énekeljük el a 462. énekünket. 462. Csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem. Énekeljük el mindhárom versével, utána pedig nemzeti imádságunkkal, a himnusszal zárjuk le Isten tiszteletünket. Áldás békesség.